benne pedig az a téma, amit beharangoztunk, hogy új fúziós rekorddal búcsúzott a Jet 40 év működés után, de hogy ez a Joint European Torus Tokamak reaktor, ez micsoda egyáltalán, meg hogy mi a jelentősége ennek az eredménynek, hát ezt beszéljük most át dr. Dunai Dániellel, az Energiatudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársával. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt! Köszöntöm a kedves
hallgatókat
is. A
Európiént értettem!
Gondoltam, hogy itt lesz egy pár dolog, amit most már így fel kell eleveníteni a korábbi fúziós megbeszéléseinkből.
Igen, hogy mi, egyáltalán mi ez, és miért fontos?
Én azt javaslom, mondjuk ki a hírt teljes végig önmagában.
Okay.
Tehát, hogy a Joint European Torus 40 év működése után az utolsó rekordlövésben 70 megajoule energiát termelt 5 másodperc alatt összesen 0,21 mg üzemanyag felhasználásával.
Megvettem. Tehát, lehet hogyha... ilyet otthonra?
Hát kettőt és kicsiben és sárgában, ha lehet. Szóval, hogy ahhoz, hogy egy kicsit ezt próbáljuk megérteni, hogy mik ezek, és hogy miért lehet ez érdekes, és ez fontos, mérföldkövéként fogjuk ezt majd egyszer emlegetni. Szerintem érdemes visszább lépni egy kicsit, és mondjuk mi is volt a fúzió, tehát hogy is termel a fúziós, hogy is termel majd egy jövő energiatermelő reaktor energiát a hálózatra. Ugye itt a lényeg az lenne, hogy mi a nap működését próbáljuk lemásolni.
Uh-huh.
A napban ugye hidrogén ég el héliummá, és bár azt a szót használom, hogy égés, ez messze nem az az égés, amit itt a Földön értünk alatta, amikor szenet vagy olajat vagy valamit égetünk, és széndioxid keletkezik, és ez adja a fő különbségeket. A fő különbség az, hogy ez egy magenergia, tehát óriási energia szabadul fel a kémiai égéshez képest, illetve ebből származnak az előnyei és a nehézségei is. Az előnye, hogy nem termel mondjuk üvegházgázt, tehát akkor kicsit megnyugodhatunk, hogy egy olyan energiaforrást adnánk a jövőnek, ami azért nem roncsolja az éghajlatot vagy a légkörünket. Ugyanakkor pontosan azért, mert nagy energia van benne, nagyon kevés üzemanyagról is beszélünk.
Tehát ez nagyon jó, mert akkor kevés üzemanyagból baromi nagy energiát tudunk elejteni, csak a kérdés az, hogy ez hogy lehet valamilyen módon szabályozni, hogy az ott maradjon ez az energia, ahol akarjuk felhasználni, nem?
Hát igen, tehát a fúzió nem véletlenül nincs, még ez egy nagyon nehéz technológiai kérdés. Hogy is gondoljuk mi a Földön a fúziót? Ugye azt mondtam, hogy a napban hidrogén ég el héliummá. Itt is egy hasonló reakció lenne. Itt a hidrogénnak két módosult fajtája, két nehezebb fajtája, a deutérium és a trícium lép reakcióba. Ezért is olvastam föl a hírt, hogy ez a deutérium-trícium kísérleteknek az eredménye ez. És azt kell tudni, hogy ahhoz, hogy a Földön a deutérium és a trícium tényleg egyesüljön egy héliummal, ahhoz 150 millió fokra kell felhevíteni a mi üzemanyagunkat. Azért itt lehet kapaszkodni, hogy az,
hát
hogy
ez...
hogy az sok.
Igen.
Az még gombózból
maradjunk,
is nagyon
ez a konyhában nem fog menni, sok, igen. Ez nem, konyhában nem fog menni, akkor hiába akartam megvenni ezt a kis energiaforrást.
Mi az, amire gondolhatunk egyből? Hát itt gondolhatunk arra, hogy ez 10-szer melegebb, mint a nap magjának a hőmérséklete. Tehát az, hogyha Földön fúzióval akarunk energiát termelni, valahogy extrémebb körülményeket kell létrehoznunk, mint ami a napban van. És azért ez technológiailag nyilván kihívást fog jelenteni. Itt kapcsolódunk rögtön a Valentin napi héthez is, ezért is gondoljuk, hogy a fúzió az nem más, mint egy Valentin napi fizika, hiszen rendkívül nagy munkát kell befektetnünk ahhoz, hogy a fúzió létrejöjjön, de aztán óriási energia és boldogság a vége. Tehát akkor ez...
Hát itt egy csomó minden felmerül, hogy ezt hogy lehet szabályozni, hogy ne legyen se túl, ne hevüljön túl, de elérje ezt a hőfokot, hogy lehet ezt valami, ne haragudj, hogy laikusként fogalmazok, egy dobozba benne tartani, és az a doboz miből készüljön,
hát,
hogy ne...
Igen, másodpercekről beszélünk, és az 5 másodperc az nekem így elsőre viszonylag hosszú időnek hangzik, amikor ilyesmiről olvas az ember, akkor sokkal rövidebb időintervallumokat lehet olvasni.
A kérdések tökéletesek, és hadd kezdem az elején. Az András kérdésétől, tehát, hogy nyilvánvalóan ezt nem egy termoszba fogjuk a 150 millió fokos anyagot belerakni, és ugye ez semmilyen szilárd anyag nem fog elviselni 150 millió fokot. Az anyag ezen a hőmérséklen úgynevezett plazmahalmaz állapotban van. Ha egy kicsit visszamegyünk az általános iskolás tanulmányaink irányában, ha veszünk egy jégkockát, ugye a jég az a szilárd, ha elkezdjük melegíteni, akkor az megolvad folyadék, ha tovább melegítjük, akkor gyakorlatilag a szabad víz molekulák száguldoznak, ez a gáz halmaz állapot, és mi van, ha még tovább melegítjük? akkor olyan nagy energiájuk lesznek az ütközések az atomok között, hogy letépik egymásra az elektronfelhőket, és akkor kialakul egy ilyen töltött forró leves, az atommagok és az elektronok forró levese. Ez a plazma. Ilyen az összes csillag. Itt a Földön ez viszonylag ritka halmazállapot, de a látható univerzum 99%-a plazma, tehát a világegyetem legáltalánosabb anyagáról beszélünk. De látható, hogy azért ezzel így most így nem lehet még mindig termoszba zárni, attól még plazma. A szerencsénk az, hogy a plazma töltött részecskékből áll, ahogy mondtam, elektronok és az atommagok. Ezek kölcsönhatnak mágneses térrel. Tehát, hogyha mágneses térből fújunk egy lufit, akkor azt a lufit feltölthetjük forró plazmával. Na, akkor itt jönnek a kontroll kérdések, hogy egyébként ez így nagyon jól hangzik, de hogyha ilyen egyszerű lenne, akkor már...
Akkor miért nincs fúziós erőmű ezer
szállat? Még kell hozzá egy ilyen tokamak reaktor, mint a Jet.
Akkor már 30 éve gyakorlatilag ebből termelnénk az energiát, és ez rendkívül sok technológia és fizikai kérdést is vetett fel. Azt gondoljuk, hogy a fizika kérdéseinek a nagy részét tisztázott, az elmúlt 40 év kutatásai ezt megmutatták, hogy hogy kell ilyet építeni, vagy hogy kell ezt akár vezérelni. Ami még hiányzik, és amivel még sok munka van, az a technológia. Hogy tényleg ezt meg lehessen építeni egy valós berendezésben, és valós elektronikai mérésekkel, komputerek ezt tényleg szabályozzák.
Ennek vannak veszélyei? Lehetnek veszélye ugyanúgy, mint mondjuk, mert az atomenergia is egy jó ötletnek tűnik, egész addig, amíg ugye nincs valami baleset, mint Csernobilban vagy Fukushimában, illetőleg ugye mit kezdünk a használt fűtőelemekkel, amelyek emberi ésszel felfoghatatlan ideig még itt lesznek velünk, és nem egészséges sugarakat nyomnak ki. Itt nem tudom, hogy hallott, hogy érdemes-e behozni ugye azt a félelmet a lapos földhívőktől, hogy itt majd egy fekete lyuk jön létre, ha valamit elnéztek.
Na most azt hiszem, hogy itt ez egy rendkívül nagy kavalkád alakul ki. Próbáljunk kicsit rendet
tenni. Vágjunk rendet az én fejembe.
Ebben a dologban. Először is nagyon jó kérdéseket tettél fel, tehát hogy kicsit visszamennék az elejére. A fúzió és a fisszió összehasonlítása egy nagyon is helyén való és átlagos kérdés. A különbség az, hogy a fúzió előnyére mindenképpen, hogy egy fúziós reaktorban nem tud kialakulni egy megszaladásos típusú folyamat, mint ami az atomerőműben a fő félelem volt. Tehát nem, de fizikája olyan, hogy nem tud kialakulni egy ilyen robbanás. Ettől persze baleset bármilyen, mint minden gyárban lehet. A biztonságát itt az adja, hogy egy ilyen fúziós erőműben a működése során, tehát egy későbbi nagy erőműben is összesen néhány kilogramm trícium lesz, ami egy radioaktív izotópia a hidrogénnek. Tehát, hogy ha ezt még kiengedjük a levegőbe bármilyen baleseti szenárióban, akkor a legközelebbi települést sem kell kitelepíteni. Tehát, hogy ilyen szempontból itt nem tonnák vagy 100 tonna üzemanyagok vannak, mint egy fissziós erőműben, mint ami majd használatos fissziós erőműben, sokkal kevesebb.
És egyébként itt az üzemanyag kérdés nem probléma?
Tökéletes ugye... kérdés ismét. Köszönöm szépen a felkérdezést. Itt az van, hogy az üzemanyagunk, az, ahogy mondtam, deutérium és trícium. Na ez egy kicsit fejtsük meg, a deutérium az a hidrogén második izotópja, és azt kell tudni róla, hogy nagyon gyakori. A világon minden 6000. hidrogénatom az deutérium, és ez nem más, mint az ősrobbanásnak egy következménye. Ez gyakorlatilag ezek a deutériumok, ennek a közvetlen bizonyítékai. A trícium viszont egy radioaktív gáz, 12 éves felezési idővel, ezt elő kell nekünk állítani. És hogyan tudjuk előállítani? Szerencsére a reaktorunk ezt megtermeli magának, és lítiumból fogunk tríciumot előállítani. Az a jó ebben, hogy mind a deutérium, mind a lítium a világban nagyon sok van, és egyenletesen elérhető. Ezért azt reméljük, hogy azok a geopolitikai feszültségek, amelyek egyébként az üzemanyagnak valamilyen korlátosságából, vagy bizonyos helyekre való koncentrációjából adódik, azok megszűnnek. Tehát a fúzió alapvetően nagyon-nagyon sok ígéretet ad. Tehát azt mondom, hogy tényleg üvegházgáz nélkül, gyakorlatilag hosszú távú hulladék nélkül, biztonságosan elő tudná állítani nekünk egyenletes üzemanyaggal nagyon-nagyon hosszú ideig, ez nagyon jól hangzik.
Ez összehasonlításul ez a 70 megazsúl energia, ez hogyha össze kéne hasonlítani mondjuk hagyományos energia előállító módszerekkel, az mit jelent? Tudom, hogy ez most csak 5 másodperc volt.
Igen, tehát 70 megajoule 5 másodperc alatt. Én az energiát szoktam két dologhoz hasonlítani. Az egyik a helyzeti energia, hogy mennyi tömeget lehetne fölemelni, a másik a mozgási energia. Most mondjuk hogyha a helyzeti energiát nézem, ez 7 tonnát emelne föl 1 kilométer magasra. Tehát hogyha egy 70 kilogrammos átlagos emberből 100-at emelne föl mondjuk 1 kilométer magasra. És körbenézek rajtunk, akkor szerintem az Ács Gábor lesz az általános ember is.
Igen.
És nem mi.
Igen.
De...
Igen. Hát ebből a szempontból legalább.
De azt is mondhatnánk, hogy egy afrikai elefántot, aminek a hátán ül egy víziló.
És az, hogy a JET 40 évig működött, ez a reaktor, ez mit jelent? Tehát ezeknek a kapacitása, az körülbelül így ilyen 40-50 évre van tervezve? Vagy miért kell ezt most bezárni?
A JET 40, ez egy csoda, hogy 40 évig működött igaziból. Tehát nem azért, mert hogy nagyon jól megtervezték, nagyon jól megépítették, de a világ őrült sokat változott 40 év alatt. Ha belegondoltuk, csak a számítástechnika, csak a kontrollrendszerek, csak ami minket körülvesz, mennyit változott, a JET ezt végigkövette. Tehát a JET-ben alig maradt eredeti alkatrész a nagy alkatrészeken kívül. Tehát, hogy a mágneses teret előállító nagy tekercsek, illetve a vákumrendszerek és minden eredeti, attól ehhez képest minden más kicserélődött. Gyakorlatilag a JET elérte, amiért építették, és bőven túlszárnyalta ezt. Tehát, hogy a JET biztosan be fog kerülni a tudománytörténetbe, mint az egyik legfontosabb fúziós kísérlet.
Mi a következő? Hol várunk áttörést ilyen fúziós energia szinten?
Az áttöréssel óvatosan bánom. Az áttörést azt hívnám, amikor egy nem várt nagy eredményt érünk el. Én úgy látom, hogy ezek az eredmények jól megtervezett kísérletek, amik azt az eredményt adják, amit várunk tőle, ami még mindig óriási eredmény, hiszen általában a leggyakoribb az, hogy valamiért nem sikerül, és akkor ki kell javítani ezeket a dolgokat. A következő nagy lépés, ami egy game changer, az az ITER-nek a megépítése lesz. Ez a Dél-Franciaországban épülő fúziós reaktor, ami már...
Ez már iparszerűen? Tehát nem méretű, kísérleti, de ipar, vagy ipari nem, méretű, de mégiscsak kísérleti.
Ez egy kísérlet lesz, méghozzá azt gondoljuk, hogy az utolsó kísérlet azok a reaktorok előtt, amik már a hálózatra fognak termelni. A JET-re ugyan nem mondtuk ezt, de azt talán érdemes megemlíteni, hogy ez a 70 megajoule, ez önmagában a befektetett energiát nem adja vissza. Tehát több energiát fordítottunk arra, hogy létrehozzuk a fúziós körülményeket, a fűtést és a mágneses teret, mint amit egyébként ez a hőben megtermelt. De ez inkább méretfüggő. Ha nagyobb berendezést fogunk építeni, már pedig a JET 80 köbméterre után az ITER 800 köbméteres lett, tehát egy 10-es ugrás lesz ebben a léptékben, akkor hatékonyabban tudunk majd energiát termelni, de mondom, az még nem hálózatra fog elektromos áramot termelni, ez egy kísérleti berendezés.
Hát ezzel folytatnunk kell ezzel a témával, mert van persze rengeteg kérdés is, úgyhogy a következő körben majd, most már megvolt az ismeretterjesztés, megalapoztuk, emlékszünk rá, hogy működik, mik a különbségek a fúzió és a fisszió között, de akkor dr. Dunai Dániellel folytatjuk innen. Köszönjük szépen,
nagyon
hogy itt voltál.
Köszönöm,
nagyon érdekes volt.
Igen.
Szóval dr. Dunai Dániel, az Energiatudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, a JET 40 éves működés után rekordot döntött ezzel a témával, foglalkoztunk, és egy kicsit benéztünk a hírek mögé, hogy mit jelent ez egyáltalán.